és a teremtés során még akár a humorérzékét is felfedezhetjük a teremtőnek. Ugye jóval a teremtés után, de nem sok száz évvel ezelőtt, szinte általános nézet lett az emberiség körében, hogy a magától jött létre a világ. A semmiből, csak úgy maga az élet hozta létre az életet, egy kicsit furcsa még így hallani is, de a tudósok így gondolkodnak, iskolában ezt tanulják a gyermekeink. Ugyanakkor a Biblia azt állítja mindjárt az első lapján, hogy az Isten valóban a semmiből teremtette a világot. Az emberek azt mondták, hogy először egysejtű, meg növények, meg állatok fejlődtek ki, nagyon egyszerű állatok, és így az ember is például a majomtól származik. Az Isten ismerte előre ezt a buta okfejtést, és ezért az emberek és az állatok előtt létező növények közé teremtett egy olyat, amelyik hasonlít majdan egy állatra, amelyiktől állítólag származik az ember. Magyarul az majom orchideáról van szó. Valamikor Tatán vetítettem ezt a videót, és egy ausztrál testvérünk, aki éppen ott tartózkodott, ő mondta, hogy terjeszti, tartja az orchideákat, és neki vannak majom orchideái. Most már lehetnek, mert azóta nem esítik. Csak hogy pár száz évvel ezelőtt az Andok magaslataiban 1200 méter magasan találták meg ezeket az orchideákat, és azt még senki nem tenyésztette, azt úgy teremtette az Isten. Na nézzük meg őket, hogy is néznek ki. Hatodik nap, szárazföldi vadak és az ember. Különböző majmokat láttok itt, és állítólag az ősember ilyen volt. Így fejlődött emberré az ember. Most nézzük meg, hogy a teremtő a harmadik nap teremtette a növényeket. Látjátok? Nem beszél valahol, hogy milyen gyönyörűek ezek a virágok. Minden szépen csinált az ő idejében, olvassuk Prédikátor könyvében, mert ő szólt és meglett, parancsolt és előállott, olvassuk a zsoltárokban. Én azt hiszem, láthatjuk, ha csak egy kicsit is körültekintően nézünk szét a világban, hogy nem is lehetett másként, mint hogy Isten teremtett minket. És pontosan azért teremtett ilyen gyönyörű növényeket, hegyeket, völgyeket, tavakat, hogy mind-mind nekünk okozzon gyönyörűséget, és bizonyítsa minden mozzanatával az Isten, hogy mennyire szeret bennünket, amikor ilyen világban élhetünk. Nagyon köszönöm, hogy figyeltetek, gyerekek. És most elkezdeném az Isten tiszteletet, bár a mai nap mindenképpen különös abból a szempontból, nem tudom, hogy hányan vettetek részt rajta, de a mai nap volt a 10 napos közös ima közösség. Nem jött a mai nap van az utolsó napja. És én arra gondoltam, hogy mielőtt elkezdem magát az ige hirdetést, tehát én arra gondoltam, hogy most miután túl vagyunk ezen a kis zavaron, hogy az imaheti anyag mára eső szakaszát elolvasom, egy kis betoldással, mert még néhány gondolatot közbeszúrtam a szövegben, és utána majd megkérek valakit, hogy kijöjjön, akik részt vettek ezen az ebben az imacsoportban, illetőleg a 10 napos ima közösségben, hogy majd hát mondja el a tapasztalatait, vagy összegezze, ami történt velük ezen a héten. Vissza az oltárhoz. Ez volt a fő címa ennek a 10 napos ima közösségnek, és ebből most olvasom a mai anyagot. Küldj el engem! Ma, ha az Úr szavát hallottam, aki ezt mondta. Kit küldjek el? Majd az Úr szavát hallottam, aki ezt mondta. Kit küldjek el, és ki megy el nekünk? Én azt mondtam, ímé itt vagyok én. Küldj el engem! Aki Istent imádja, az elindul. Ki hajlandó indulni? Ezt a kérdést tette fel Isten Ézsaiásnak, amikor kapott egy életet megváltoztató látomást Istentől. Azt a pillanatot különleges képek töltötték be. Isten magasra emelt királyi széken ült, palástja betöltötte a templomot, miközben hadszárnyú angyalok énekeltek neki kórusban. Szent, szent, szent a seregek ura, dicsőségével teljes az egész föld. Amint Isten beszélni kezdett, a templom küszöbei megrendültek, a ház megtelt füsttel. A jelenet úgy kiborította Ézsaiást, hogy felkiáltott. Jaj nekem, elvesztem, mivel tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom, hiszen a királyt, a seregek urát látták szemeim. Hibáztathatjuk-e őt ezért? Ki pillanthatja meg Istent úgy, hogy nem lepleződik le? És itt a betoldás Szilvási József dolgozatából a következőkép. Richard Rich, adventista dogmatika könyvében a következő módon fogalmazta meg az Isten tisztelet lényegét. Amikor Isten elé állunk, az ő végtelenségével szemben átérezzük végességünket, törékenységünket, jelentéktelenségünket és tőle való függésünket. Az Isten tisztelet résztvevői bizonyos esetekben elámulnak Isten magasztosságán, és a vele való összehasonlításban üresnek és elesetnek érzik magukat. Ez egyébként teljesen összhangban van ez a gondolat a Korintusi levél első fejezetében, első levelében, a 14. fejezetben, nem tudom mennyire emlékeztek rá, amikor Pál magyarázza a nyelveken szólás igazi természetét, és azt mondja, amikor igazán nyelveken szóltok, és bejön egy idegen, akkor megfedve érzi magát. Amikor meg értelmetlenül habratyoltok, akkor azt mondja, hogy bolondok vagytok. Tehát itt érezzük azt, hogy az igazi Isten tisztelet az, amikor találkozunk a trónszéken ülő Istennel. Ellen White szintén hasonlóan fogalmaz. Mélységesen kellene szívünkre hatnia, ha megérezzük a láthatatlan jelenlétét. Az imádkozás órája és helye szent, mert Isten van ott. Jó volna, ha mind az idősek, mind a fiatalok elgondolkoznának azokon a szentírási kijelentéseken, amelyek megmutatják, hogyan tekintsenek arra a helyre, amelyet Isten különleges jelenléte jellemez. A Proféták és Királyokban olvashatjuk ezt az idézetet. Visszatérve a tíznapos imaközösség szövegéhez, Ézsaiás lenyűgözte Isten szentsége és fensége, de ő nem csupán azért nyilatkoztatja ki magát, hogy bennünket, embereket elbűvöljön. Isten kinyilatkoztatását általában kérés követi. Ez történt például akkor, amikor Jézus Krisztus kinyilatkoztatását adta Jánosnak, amikor a próféta Pátmos szigetén raboskodott. János azért kapta a világ végéről és Krisztus visszajöveteléről szóló látomást, hogy azt megossza másokkal. Hasonlóképpen, amikor Isten Ézsaiásnak nyilatkoztatja ki magát, akkor hírnököt keresett, aki készségesen elviszi a másoknak szeretetteljes, figyelmeztető üzenetét. Ézsaiás válasza korszakos jelentőségű volt. Itt vagyok én, küldj el engem. Egy az egyben. De Isten tett valamit Ézsaiással, ami arra késztette, hogy elfogadja az elhívást. Amikor Isten elvette gonoszságát és megtisztította bűneiből, Ézsaiás válasza Isten kegyelmére az volt, hogy elmegyek. Döntése, hogy elfogadja Isten küldetését, az Istennel való egyéni áhítata során született. A hatalom, amelyen nyilvánosan fog élni Isten ügyéért, olyan hatalom volt, amelyet az atyával való négy szemközti beszélgetésben szerzett. Felkent író, hűséges próféta, félelmet nem ismerő ige hirdető. Ézsaiás minden külsődleges identitása csak tükörképe volt annak, hogy ki volt ő a lelkében. Ott volt az oltárnál, Istennel. Itt megint hadd tegyek egy személyes megjegyzést. A Biblia tudósok Ézsaiást úgy hívják, hogy evangelikál proféta. Hiszen Krisztus testélételéről, a megváltásról, a bűnről, a bűnfeletti szabadulásról, a végső szabadulásról olyan tökéletes és olyan gyönyörű költői nyelvezettel írt, hogy szinte az evangélium birtokában tette ezt. Most, hogy véget ért a 10 napos imaközösségünk, imádkozzunk, hogy elkezdjétek újjáépíteni a személyes napi imádság oltárát. Reméljük, hogy a családotok elhatározta, hogy minden reggel és este találkozik Istennel. De ennél is jobban imádkozzunk azért, hogy elfogadjátok Isten különleges meghívását. Ha így tesztek, megérint benneteket. Azoknak, akik szívből oda szentelik magukat, hogy az Úr megérintheti ajkukat, szól az ige. Menjetek ki az aratásba, együttműködöm veletek. És most kérem, hogy akik részt vettetek az ima közösségben, most közületek valaki jöjjön ki, és szóljon egy pár szót, utána pedig a gyülekezetet kérem, hogy állva imádkozzunk közösen, aki indítatást érez erre.
Kedves testvérek, hát Isten iránti mély hálával tudom csak megköszönni ezt a 10 esténkénti alkalmat, amit együtt gyülekezetünk néhány testvérével egy közösségben eltölthettünk. 12-en vettünk részt ezen az alkalmon, a Zoomon keresztül, és Klárika pedig telefonon keresztül kapcsolódott be az együttlétünkbe. Volt, aki csak egy-egy alkalommal tudott részt venni, de többen végig együtt töltöttük el ezeket az estéket, és elmondhatom azt, hogy tényleg egy áldott, szeretetteljes alkalom volt ez, és megélhettük mindazt, amit a 133. Zsoltárban olvasunk, hogy mi szép és mi gyönyörűséges, amikor a testvérek egy akarattal együtt vannak. Köszönjük Istennek ezt az együttlétet, mert az ige kutatás által Istenhez is közelebb kerültünk, egymáshoz is közelebb kerültünk, és együtt imádkozhattunk gyülekezetünk minden tagjáért, együtt imádkozhattunk családtagjainkért, ismerőseinkért, rokonainkért, a missziónk betöltéséért, és mindazért, amit Isten a szívünkre helyezett, így a tanulmány által is. És hiszem azt, hogy ezek az együtt töltött órák mindannyiunk áldására voltak, hiszen Isten áldásáért könyörögtünk estéről estére, és hiszem azt, hogy mindannyian hitben növekedtünk, és Isten mindegyikünk szívére helyezte azt a gondolatot, hogy mi egy test tagjai vagyunk, egy célunk van, egy Istenünk van, akinek minden hatalma megvan arra, hogy minket egyénileg is, családdal együtt is, de közösségileg is, egyházként is győzelemre tudjon vezetni. Köszönjük neki is, és mindazoknak, akik ezen az alkalmon részt vettek, és most tudjuk azt, hogy mekkora áldása van annak, ha Istennel is, de akárcsak testvéri közösségben egy kis időt együtt töltünk. És köszönöm, hogy ezt folytatni tudjuk majd az evangelizálás során, amit tervezünk, és amit Isten a szívünkre helyezett, és hívlak és bátorítalak benneteket, hogy vegyük el Istentől mindazokat az ajándékokat és áldásokat, amit a közös szolgálat által mindegyikünknek át akar adni. Köszönöm.
És kérlek benneteket, hogy álljunk fel, és aki indítatást érez, imádkozzon röviden.
Kegyelmes Istenünk, mennyei Atyánk, itt meditálunk most előtted a szombathelyi gyülekezet, és mindazok, akik ma itt vannak velünk, és hálát adunk azért, hogy ebben a 10 napban küldtél nekünk gondolatokat, tanításokat, kérdéseket. Köszönjük a te szent lelked készítéseit. Köszönjük, hogy rávilágítottál a mi helyzetünkre, ami állapotunkra, és utat mutatkozhatunk, hogy hogyan kerüljünk a közelethezzel, hogyan tisztuljunk meg, hogyan bődjünk, és hogyan számít oda a mi egész valamikat a te szolgálatodra. Annyi sok jót tapasztalunk az életben, és minden jó adomány fölöljünk. Köszönjük szépen, hogy a végső célra irányítod a tekintetünket. És köszönjük, hogy velünk beszél, hogy segítségünk mutat, hogy erősíts meg mindenünket ebben a mindenünket, hogy segíts minket ebben a küzdelemben, amely egy nemes küzdelem, és amelynek a vége a velem való lelkévaló együttatkozás, a te országlátása, és mindennek a mindenek megtapasztalása, amit te eredetileg is elindultál velünk kapcsolatban. Kérünk Isten, bocsáss meg nekünk, amikor nem voltunk kísérések közelünkért. Közébe felünk rajtunk azok, hogy a társadalmat is. Köszönjük, hogy mindig így van, hogy ezt nekünk is. Hozzá mehetünk. Az bűnfel is megyünk, bűnbánatot, bűnbocsánatot. Segíts meg minket, kérünk. Segíts, hogy betöltessük ezt a tűzet, és minden elhívjuk.
Köszönjük, hogy éles Atyán, mindenható Istenünk, a magasság tartalmiségben lakodol. Hálat el szívvel és közönettel járulunk a szívünk oldalát elé. Megköszönjük azt a kegyelmet, azt a lehetőséget, hogy fiad állatban Jézus Krisztus által lehetővé tett számunkra, hogy mi a te szíved és orcád elé állítunk. Imádunk fel. Köszönjük, hogy ezzel kapcsolatosan ígéreteket adtál a számunkra. Köszönjük szépen te neked azt, hogy minden időben, mindenkor, minden körülmények közepette életünknek bármilyen szakába hozzád és színhez jövő járhatunk Jézus Krisztus lelkében által, és azt az ígéretet adhat számunkra, hogy mindaz, ami javunkat szolgálja, de meg fogod adni számunkra. Köszönjük a munkat, amit kaptunk tőle, köszönjük a jelen, és a jövőben is te rád és benned, hogy kívánunk hiszni, hinni te benned, hogy mindaz, ami kérünk tőlünk tőle, és ami javunkat, üdvösségünket szolgálja, személyesen, családunkért, közösségünkért, azt megfogad a bűnösséget. Áldunk és magasztalunk ezért a lehetőségért, ezért a kegyelemért, nem Jézusom, amit megkeresztél számunkra, most is mindenkor.
Amen.
Szeretném Istenem, Jézusom, elsőködünk, hogy Krisztus dicsőség különbséget megtartozik. Elsőködünk, uradunk, megszentelődött. Az oltára készvállunk, elegyen, újra szépen. Elsőködünk, hogy segítettünk, hogy ne akarjuk, mind életét élni. Hogy ne akarjunk működés nélkülünk élni. Folyamatosan, hogy Krisztus jönnek, folyamatosan élünk és változtunk, hogy az ő igazságot, hogy életünkben megmutatkozzon. Hogy a dolgozai elmutassak ennyi. Jézus minket, köszönjük minket.
Amen. Amen. Kérem, foglalja helyet a gyülekezet. Mielőtt felolvasom Ézsaiás könyve 6. fejezetéből a szöveg környezetét is ennek a két mondatnak, előtte hadd mondjak el nektek egy történetet a szombattal kapcsolatban és a szombat ünnepléssel kapcsolatban. Egy testvérünk évekkel, évtizedekkel ezelőtt férfeleség, nem volt gyermekük, és nevelőszülői hálózatba léptek be, és kaptak egy kisebb és egy nagyobb kamasz gyereket, aki elég nehéz természetű volt. Elég hamar rájuk szálltak, mondván, hogy biztos, hogy tönkreteszik ezt a gyereket, hiába próbálták szeretetben nevelni, és próbálták a szombattól eltéríteni a kamaszfiút, a tizenvalahány éves kamaszfiút, hogy ne menjen gyülekezetbe. És a kamaszfiú, miután próbálta bizonygatni, hogy nem a nevelőszülei kényszerítik, ő akar jönni a gyülekezetbe, akkor megkérdezték, hogy miért olyan fontos. Miért nem tudsz egy alkalommal eljönni valamilyen közös játékra? És az illető ezt válaszolta, hangsúlyozom, hogy egy nagyon nehéz természetű fiúról van szó. Attól félek, hogy valami olyan gondolatot hallanék szombaton, ami nagyon jót tenne nekem, és mivel nem vagyok ott, nem fogom meghallani. És nem tudtak mit mondani. És azért mondtam el, mert sokszor lehet az emberben olyan gondolat, hogy valaki prédikál, nem feltétlenül akarom igazolni a mi igazunkat. Lelkészek is hibázhatnak, van, mikor nem olyan felkészültek, van, mikor rossz paszban vannak, és lehet, hogy úgy néz ki, mintha nem lenne áldás, de sose tudjuk, hogy ki milyen gondolatot mond, ami Istentől jön, és amire a legnagyobb szükségünk lenne, és a zúgolódásunk, az oda nem figyelésünk, a morgolódásunk miatt elvész az az értékes gondolat. Ézsaiás, ugye különbözőképpen tárgyalják a biblia tudósok ezt az egész könyvet is egyébként szészették ízekre, mert azt nem gondolták, hogy egy ember írta le, de most ebben ne is menjünk bele. De sokan állítják azt, és lehet, hogy így volt, hogy ez Ézsaiás elhívása, habár csak a 6. fejezetben található, de az sem kizárt, hogy Ézsaiás már végezte a szolgálatát, de az kevés volt ahhoz, hogy azokat a fontos üzeneteket is átadja, amit majd ezután fog megkapni az Istentől, és ezért az Isten szembesítette önmagával. Nem tudjuk igazán, mert ez sem igazolható. Egyesek azt állítják, hogy pap volt, ugyanakkor Ézsaiás könyvében azt olvassuk, hogy a királlyal volt rokonságban, tehát lehetséges, hogy nem is volt pap. Nem tudjuk, nem lényegi kérdés. De az igen, hogy akár pap volt, akár civil ember volt, a szentek szentjébe ő sem mehetett be. Mert oda csak a főpap mehetett be, Ézsaiás pedig biztos, hogy nem főpap volt. Sőt, azt is érzékeljük ebből a szövegből, amit majd hamarosan felolvasok, hogy ez nem biztos, sőt, biztos, hogy nem a jeruzsálemi templom, a salomoni templom szentek szentjeje, hanem ez a mennyei templomé. Nem azok a szobor kérubok voltak azok, akik két-két szárnyukkal, Ézsaiás könyvében azt olvassuk, hogy 6 szárnyukkal takarták el a szemüket, és fették el a lábukat. Olyan különös. Azért gondoltam, hogy előre mondom el ezt az észrevételt, mert figyeljétek meg, eltakarják a szemüket, mert nem akarnak a másikra nézni. Eltakarják a lábukat a másik szárnyukkal, mert nem akarnak önmagukra nézni. Ők csak az Urat akarják dicsőíteni. Nem tudjuk, hogy ezek a szeráfok, vagy kérubok, ahogy máshol mondja, hogy mennyivel többek, mint az átlag angyalok. Fogalmunk sincs. Valamit érzékeltet a Biblia, hogy a legnagyobb teremtmények, akik a legnagyobb feladattal vannak megbízva, akik közvetlenül a mennyei atya szín előtt vannak, ők is teljesen méltatlannak érzik magukat, bűntelenségük ellenére, hogy magukra vagy a másikra nézzenek. Ők az Istent akarják dicsőíteni. Olvasom tehát. Amely esztendőben meghalt Uzziás király, látám az Urat ülni magas és felemeltetett székben, és palástja betölti a templomot. Szeráfok állanak vala felette, mindeniknek 6-6 szárnya volt, 2-vel orcáját fedébe, 2-vel lábait fedébe, és 2-vel lebegett. és kiáltott egy a másiknak, és mondá: Szent, szent, szent a seregeknek ura, teljes mind a széles föld az ő dicsőségével. És megrendülének az ajtó küszöbei a kiáltónak szavától, és a ház betelt füsttel. Akkor mondék: Jaj nékem, elvesztem, mivel tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom, hisz a királyt, a seregeknek urát látták szemeim. És hozzám repült egy a szeráfok közül, és kezében eleven szén volt, amelyet fogóval vett volt az oltárról, és illeté számat azzal, és mondá: Ímé ez illeté ajkaidat, és hamisságod eltávozott, és bűnöd elfedeztetett. És hallám az Úrnak szavát, aki ezt mondotta volt: Kit küldjek el, és ki megyen el nékünk? Én pedig mondám: Imhol vagyok én, küldj el engemet. Elnézést kérek tőletek, hogy rögtön ugrálok a gondolatokban, de most Jelenések könyve 3. fejezetéhez lapozom a Bibliát, ahol szeretném felolvasni a szerintem általatok nagyon jól ismert ige szakaszt. 3. fejezet 14. versétől. A Laodicea-beli gyülekezet angyalának is írd meg: Ezt mondja az Ámen, a hű és igaz bizonyság, az Isten teremtésének kezdete. Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem hév. Vaj, ha hideg volnál, vagy hév. Így, mivel lágy meleg vagy, sem hideg, sem hév, kivetlek téged az én számból. Mivel ezt mondod: Gazdag vagyok, és meggazdagodtam, és semmire sincs szükségem, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, és a nyavajás, és a szegény, és vak, és mezítelen. Azt tanácsolom néked, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy, és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenségednek rúdsága, és szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss. Akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Légy buzgóságos azért, és térj meg. Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és velem vacsorálok, és ő én velem. Aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem, amint én is győztem, és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Isten üzenetet bízott ránk. Ebben a 10 napos ima közösség anyagában ott szerepelt az egyik alkalommal a 3. angyali üzenet, néhány gondolattal kifejtve és alátámasztva, hogy mennyire fontos. Nem azt akarom megismételni, de ehhez is egy gondolatot hadd fűzzek. A 3. angyali üzenet így kezdődik: Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. Igen, ezzel kezdődik, ez a 7. vers. De a 6. versben azt olvassuk, hogy minden ágazatnak, nyelvnek és népnek az örökkévaló evangéliumot hirdessük. Az örökkévaló evangéliumot. Mi az evangélium? Mi volt az evangélium abban a korban, amikor János leírta a Jelenések könyvét, megkapta ezt a látomást? Mi volt az evangélium kifejezés, mit jelentett a Római Birodalom polgárainak? Tudjátok mit? A császár születésnapját. Ha megnézitek, a római császároknak rengeteg nevük van. És a sok rengeteg név között, még az apostolok cselekedetei születése előtt ott találjuk a császárnál a paraklétoszt, Mit jelent a paraklétosz? Vigasztaló. És amikor megszületett egy császár, dehogyis, amikor megválasztottak valakit császárnak, akkor gyorsan utána néztek, hogy melyik napon született, és annak a napnak a neve lett az evangélium. Mert a birodalom istene megszületett. De persze a birodalom istene meghalt, sokszor elég hamar, és erőszakos halállal, de az örökké való evangélium, aki nem más, mint Jézus Krisztus, az örökké él. És pontosan ezért említi egyedül itt a Szentírásban János, hogy örökké való evangélium. Ezért kell hirdetnünk nekünk a hármas angyali üzenetet. Nem csak az elsőt, hogy féljétek az Istent, és neki adjatok dicsőséget, a másodikat is, hogy leomlott Babilon. Úgy hirdetni, hogy ne a feszültséget növeljük, a feszültséggel amúgy is megterhelt emberekben, hanem a lehetőséget, hogy mindig van lehetőség Krisztushoz menekülni mindenkinek. Lehet, sőt kell evangéliumként hirdetnünk a második angyal üzenetét. És a harmadikat, hogy aki fölveszi a fenevad bélyegét és a többi, ráadásul a 666 mit is jelent, persze tudjuk, Vicarius Filii Dei. Jó, ha tudjátok, hogy nincs bibliai alapja a Vicarius Filii Deinek. Jó, ha tudjátok, az egy hamisítvány, az egy kitaláció. Meghamisítottak egy fotót az 1900-as évek elején, amikor Juraj Smith könyve ismét kiadásra került, és a tiarára, és a pápai, ott a tiarára a címlapon ráhamisították latinul a feliratot, hogy Vicarius Filii Dei. Daniels testvér elküldött egy fotós testvérünket a Vatikánba, hogy fényképezzen le egy-két tiarát. Készséggel odaadták neki, megmutatták több tiarát és több trónszéket lefényképezett, és hiányzik róla a felirat. És tudjátok, hogy mi az eredet ennek a Vicarius Filii Deinek, a 666-nak? A hamis konstantini adományozó levél. Egy hivatalosan hamis iratról terjesztik az adventisták, hogy ki a fenevad. Na ennyit csak zárójelben jegyeztem meg. Igen, lehet evangéliumként hirdetni azt, hogy ne engedjük, hogy a világ fejedelme birtokba vegyen minket. Adjuk át az életünket Krisztusnak. Ézsaiás jó úton volt, a látomás előtt is. De ez Istennek kevés volt. Isten vele akart vacsorálni. És ezért Isten megmutatta magát, hogy mit jelent, pedig csak látomás volt. És Ézsaiás Dánielhez és a többiekhez hasonlóan majdnem belehalt. És azt mondta, hogy jaj nékem, elvesztem, mert a mennyek urát látom, színről színre. Hadd olvassam nektek a szőlőmunkások példázata után, mit mondott Jézus. Annak okáért mondom néktek, hogy elvétetik tőletek az Istennek országa, és oly népnek adatik, amely megtermi annak gyümölcsét. Na, megkönnyelbülve mondjuk, hogy ez aztán szólt a zsidóknak. Meg is érdemlik. Nem érvényes ez az advent népre? Nem érvényes ránk, hogyha mint az ajtó a zsanérián forog, úgy járunk gyülekezetbe, de adjuk a tizedet, ahogy tanultuk ma délőtt, még a bruttó szerint is adózunk, vagy bármit megteszünk, csak éppen a szívünk nem esett a sziklára. És aki e kőre esik, szétzúzatik. Akire pedig ez esik reá, szétmorzsolja azt. Ki jár jobban? Elég kemény ez a leírás, amit Jézus mond, mert azt mondja, aki a kőre esik, az szétzúzatik. Most mi a jobb? Szétzúzatni? Vagy hogy szétmorzsolódjunk? Az nem mindegy, hogy melyik mikor történik. sokkal jobb most felismerni tehetetlenségünket, most felismerni, hogy ha volt valami jó, azt is csak mesterkélten tettem esetleg, most felismerni, hogy Jézus nélkül semmit nem tudok tenni, de vele együtt mindent. Csak arra az emberre hat az örömhír, az evangélium, aki egyszer összetört, és aki naponta hajlandó összetörni. Naponta hajlandó rádöbbenni arra, hogy az ő született természete, amit nagyon jól el tud adni a gyülekezetnek, még akár a szószékről is, bocsánat, hogy ennyire sarkítom a szövegemet, de gondolom értitek, miről van szó, belülről szennyes. Mert akkor semmivel nem vagyunk tisztábbak, mint a Jézus korabeli farizeusok. Nagyon rossz dolog összetörni. Nagyon rossz dolog ítéletre menni már most. Szembefordulni az én bűneimmel. Amikor egy ember abban vergődik, hogy a másik a hibás, és én ezért vagyok ilyen rossz állapotban, az az ember nem tört össze. Mert ha valaki rádöbben arra, hogy milyen szent az Úr, mennyi türelme volt az Úrnak hozzám, nekem nincs türelmem a testvéremhez? Mennyi igazságtalanságot elviselt, benne meg ágaskodik az igazságérzet? Az az ember, aki nem akar megváltozni, és nem akar naponta újjászületni, az az ember nem fog megváltozni. Ellenben, amint Ézsaiás prófétát érintette a szén, az égő szén az ajkát, amiképpen Laodicea népének olyan szeretettel és olyan alázattal könyörög az Úr, hogy szeretnék veled vacsorázni. Szeretném, hogyha felszabadulnál. Szeretnék segíteni neked, és szeretném, ha győzhetnék te benned. Igen, sokan mondják, hogy annyit beszélünk arról, hogy nekünk kell megváltozni, utána hirdessük az evangéliumot. Higgyétek el! Ha igazi közösségre jutunk az Úrral, és megkapjuk tőle a bátorítást, az erősítést, akkor nem is fogunk tudni más tenni, mint hogy evangéliumként hirdessük mind a három angyal üzenetét. Amikor az életünkben valóság lesz az, hogy itt van a szentek békességes tűrése, olyan érdekes, éppen a türelmet emlegeti a szent. Emlékeztek Jelenések könyvében? Egymás után itt van, itt a szentek békességes. Itt van a szentek békességes tűrése. Amikor az igazi türelem lesz bennünk, mások iránt. Amikor megszületik bennünk az ellenség szeretet. Amikor vágyakozunk Jézus második eljövetele után, és hirdetjük a közelségét, de abban a tudatban, amit Péter mondott nekünk, hogy addig nem jön el az Úr, amíg mindenki meg nem tér, aki még képes megtérni. Akkor lesz igazán erővel töltött az üzenetünk, és akkor leszünk igazán hitelesek. Én hiszem, hogy erre mindnyájan képesek vagyunk és leszünk. De ehhez helyre kell állítani az otthon szétesett, megrepedezett, eltört vagy akár elfelejtett családi oltárt, és helyre kell állítanunk a gyülekezetben is az Isten oltárát. Ezért hívlak benneteket, hogy aki csak megteheti, maradjatok itt a délutáni testvérgyűlésen, mert a fő szándékom az, hogy végigbeszéljük, végig gondoljuk, hogy tudnánk igazán örömtelivé, felszabadultá, de az áhítat csendjével is rendelkező igazi szombattá tenni a mi itteni szombatünneplésünket. Kívánom, hogy az a először kellemetlennek, félelmet keltő eleven szénnek a közelsége égesse meg az ajkunkat, és szabaduljunk fel Istenünk szolgálatára, hogy minél többen válasszák őt, és minél többen meneküljünk meg a nyomorúságból. Amen.
Záró énekként énekeljük el a 199-es számú ének első és második verszakát, majd a prédikátorium után a harmadik, negyediket.
Krisztuson kívül hed nincs kihez járulnom, így beteg voltomban, nincs kitől gyógyulnom. Nincs ifekélyemből, ki által tisztulnom, veszélyes vermemből, és felszabadulnom. Gyújtsd meg szövét nekét, áldott szent ígédnek, és bennem virraszt fel napját kegyelmednek. Igaz utat mutass nékem szegényednek, járhassak kedvére te szent felségednek.
Istenünk, édesatyánk, szívünk mélyéből köszönjük először is azt, hogy te nem csak azért rejtőztél előlünk, mert te titkolózni akarsz, hanem azért, mert tudod, ha mi rögtön látnánk, még bűneink tudatába jutása előtt, hogy te milyen szent vagy, azonnal megsemmisülnék. De köszönjük, hogy te elküldted Krisztusunkat, aki éppen ezért lett 100%-ig emberré, hogy az ő szíve mélyén rejtőző 100%-ig Isten azok számára legyen nyilvánvaló, akik megértik őt, és hisznek benne. Köszönjük, hogy Jézusunk be tudta mutatni, hogy ebben a 4000 éve legyengült emberi természetben is lehetséges a győzelem, hiszen ő nem azért győzött, mert Isten fia, hanem azért, mert ő nem tekintette zsákmánynak azt, hogy egyenlő, hanem bemutatta ebben az emberi természetben, hogy lehet csak benned megkapaszkodni, és csak neked engedelmeskedni. És te szent lelked által győzelemre vitted Jézus életét. És köszönjük, hogy bár ebben a laodiciai üzenetben erős feddés van, de ott a végén az ígéret. Aki győz, amiképpen én is győztem. Istenünk, vágyódunk ezután a győzelem után, főként azért, mert szeretnénk nagyon-nagyon sok emberrel megismertetni még a te nevedet, és ki az az Isten, aki így tud szabadítani bárkit, mint ahogy bennünket szabadítasz. Ezért kérünk, naponta mutasd meg az igazi énünket, aminek még mindig össze kell törnie. És segíts, hogy lépésről lépésre, de egyre inkább kiábrázolódhasson a Krisztus jelleme a mi lényünkön, a mi arcunkon. Amen.
Isten tisztelet befejezéseként a megkezdett 199-es számú ének harmadik, negyedik verszakát énekeljük el.
Várlak, Uram, azért reménykedő szívvel, miként a vigyázó virradást vár éjjel. Hozta szép napodat, nékem is jó reggel, hogy szolgálhassalak serényebb elmében. Dicsértessél, Atya, Isten magasságban, mi Urunk Krisztussal, mindegy méltóságban. És a Szent Lélekkel, mindegy hatalomban, háromság egy Isten, áldj meg dolgainkban.
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.
Amen.